Kedves testvérek, szeretettel köszöntelek titeket Isten tiszteletünk alkalmából, és szeretném, hogyha a Szentírásból ma végig gondolnánk azt, hogy kiket választott ki az Isten, és mi a célja velük. Tehát, hogyha az Isten kiválasztotta a Krisztusban hívőket, kiválasztott minket, akkor kik azok, akiket kiválasztott mindenek előtt, kiket részesített előnyben, ha szabad ezt így mondani, és mi a célja velünk. A korintusi első levél első fejezetéből a 26. verstől olvasom az Isten igét a 31. versig. Mert tekintsétek csak a ti hivatástokat, atyám fiai vagy testvéreim, hogy nem sokan hivattak bölcsek test szerint, nem sokan hatalmasak, nem sokan nemesek, hanem a világ bolondjait választottak ki magának az Isten, hogy megszégyenítse a bölcseket, és a világ erőtelenjeit választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse az erőseket, és a világ nemtelenjeit, vagy alacsony rendű, tehát olyan embereket, akik nem töltenek be jelentős tisztséget, ha lehet ezt így fordítani, tehát a világ nemtelenjeit, megvetettjeit választotta ki magának az Isten, és a semmiket, hogy a valamiket, vagy a valamiknek látszókat megsemmisítse, hogy ne dicsekedjék előtte egy ember sem. Tőle vagytok pedig ti a Krisztus Jézusban, aki bölcsességül lett nékünk Istentől, igazságul, szentségül és váltságul. Hogy amit megvan írva, aki dicsekedik, az Úrban dicsekedjék. Testvérek, kiket választott ki az Isten? Azokat választotta ki, öröktől fogva, akikről előre tudta, hogy az ő szeretetét elfogadják. És azt láthatjuk, hogyha a gyülekezetekben, a hívők közösségén végig tekintünk, hogy nem sok közöttünk az előkelő, a tudományokban járatos, a bölcs, a világi tudományokban járatos, vagy gazdag, nagy befolyással rendelkező ember. Isten az egyszerű embereket választotta ki, hogy azokat, akik a világ szemében nem tűnnek bölcsnek, nem előkelőek, nem rendelkeznek nagy befolyással, azért, hogy megszégyenítse azokat, akik valaminek látszanak. Miért? Azért, hogy ne dicsekedjék előtte egy test sem, senki sem. Tehát Isten azokat választotta ki, akik a maguk szemében nem bölcsek, akik a maguk szemében nem hatalmasak és nem előkelőek, hanem azokat, akik úgy valahogy, hogy mondjam, olyan helyzetben vannak, hogy nem igazán néznek fel rájuk az emberek társadalmi és egyéb célokból. Ez nem zárja ki azt, hogy nem lehetnek köztük bölcsek, tanultak, gazdagok, de nem azok vannak általában többségben, a gyülekezetekben. Az Istennek az a célja, hogy aki dicsekedik, az az Úrban dicsekedjék. És ehhez érintőlegesen még a bevezetőhöz szeretnék felolvasni Jeremiás könyvéből két bibliaverset, a 9. fejezet 23. 24. versét. Jeremiás könyvéből. Ezt mondja az Úr, ne dicsekedjék a bölcs az ő bölcsességével. Az erős se dicsekedjék az erejével. A gazdag se dicsekedjék gazdagságával. Hanem azzal dicsekedjék, aki dicsekedik, hogy értelmes vagy belátó, és ismer engem, hogy én vagyok az Úr, aki kegyelmet, ítéletet és igazságot gyakorlok-e földön, mert ezekben telik kedvem, mondja az Úr. Tehát aki dicsekedik, azzal dicsekedjék, hogy értelmes, azaz belátásra jutott, hogy ismer engem, hogy én vagyok az Úr, aki kegyelmet, ítéletet és igazságot gyakorlok-e földön, mert ezekben telik kedvem. Tehát ha valaki, még ha bölcs is a világ megítélése szerint, még ha gazdag is, és befolyása van, még ha tudományokban járatos is közöttünk, ne ezekkel domináljon. Ezeket ne használja fel arra, hogy önmagát mások elé vagy mások fölé helyezze, hanem mindenki tartsa a másikat magánál különbnek, mondja Pál apostol. És ne szerezzen ezekből a világban elért eredményekből vagy befolyásból előnyöket vagy anyagi hasznot a maga számára, hanem azzal dicsekedik, és azzal dicsekedjen, hogy valódi önismeretre jutott, hogy, illetve valódi istenismeretre jutott, és ennek következtében látja a saját kicsinységét, az Istentől való abszolút függőségét, és Isten jelenlétében éli az életét. Felismeri az Isten tetteit az életében. Aki, amint hallottuk a Jeremiás könyvéből, felolvasott részből, élő Isten, aki kegyelmet, irgalmasságot és igazságot gyakorol ezen a földön. Nézzünk egy példát arra, hogy az Isten hogyan gyakorol egyszerű emberrel, vagy egyszerű Názáretben levő lányjal, Máriával kegyelmet és irgalmasságot. Hogyan szól erről a Lukács evangéliuma első fejezetéből a Magnificatot, a Mária énekét, abból egy részletet szeretnék felolvasni, hogyan magasztalta Mária az Istent az Erzsébetnél történt látogatása során. Akkor mondta Mária, magasztalja az én lelkem az Urat, és örvendez az én lelkem az én megtartó Istenemben, mert reá tekintett az ő szolgáló leányának alázatos állapotjára, mert íme mostantól fogva boldognak mondanak engem minden nemzedékek vagy nemzetségek, mert nagy dolgokat cselekedik velem a hatalmas, és szent az ő neve, és az ő irgalmassága nemzetségről nemzetségre vagyon, azokon, akik őt félik. Hatalmas dolgot cselekedett karjának ereje által, elszélesztette az ő szívük gondolatában felfuvalkodottakat. Hatalmasakat döntött le trónjaikról, és alázatosokat magasztalt fel. Éhezőket töltött be javakkal, és gazdagokat küldött el üresen. Ugyanazt a gondolatot láthatjuk ismétlődni, mint amit a korintusi első levélben felolvastam, hogy az Isten fölemeli az alacsonyt, azt, aki kevésbé befolyásos ember ebben a társadalomban, aki alázatos, vagy esetleg a társadalom peremén él, vagy egyszerű hétköznapi polgári életet él, és kinyilatkoztatja neki önmagát, megmutatja neki a jóságát, mert benne bízik. Éhezőket betölt javaival, és a gazdagokat üresen küldi el, hogyha azok önmagukban, illetve a gazdagságukban is nem az Istenben bíznak. Hát erről énekelt vagy imádkozott Mária is, miután fogadta a méhében a Szentlélektől az Úr Jézus Krisztust. Sőt, azt is tapasztalhatjuk, hogy nem csak az egyén, hanem a nemzetek életében is az Isten igazságot szolgáltat, kegyelmet és irgalmat is. A történelem folyamán az egyik birodalmat a másik felemelkedésével döntötte meg. Tehát az egyik birodalom például az asszírok után jött a másik birodalom, jöttek a káldeusok, és megdöntötték azt. Mert ő dönt királyokat és tesz királyokat. Mindegyik uralkodónak és birodalomnak megvolt a maga ideje szabva, és amikor az ideje lejárt, egy órával sem kapott többet. Vagy vegyük vissza egy kicsit a gondolatunkat az egyének, a kiszolgáltatottak szintjére. Ma sokan azt tapasztalják, hogy a szegények ügye elesik, vagy nem születik számukra igazságos ítélet a bíróságokon, vagy egy-egy munkahely megszerzése kapcsán. Néha inkább úgy tűnik, mintha jogszolgáltatás, és nem annyira igazságszolgáltatás lenne. Népeket zsákmányolnak ki világszerte, és emberek tömegeit nyomják el. Sokan rejtélyes körülmények között életüket vesztik, de az Isten ismeri az okokat, ismeri az indítékokat, és biztos kézzel igazságot fog szolgáltatni mindenkinek, azoknak, akik őhozzá kiáltanak és benne bíznak. Jézus Krisztus az ő fia által fog igazságot szolgáltatni. És már most ítéletet gyakorol. Tehát ezt szeretném hangsúlyozni, hogy az Isten kegyelmet, irgalmasságot, igazságot és ítéletet gyakorol ezen a földön. Amikor azt olvastuk, hogy igazságot teremt, tulajdonképpen nem csak gyakorol, hanem teremti, kisarjasztja az igazságot nemzedékről nemzedékre, néha egy-egy ember életében is, máskor egyik nemzedékről a másik nemzedék életében is ez látható lesz. Az Isten nem olyan módon cselekszik, ahogyan az ember szeretné, mert ő szeretné megmenteni a nagy bűnösöket is. Ezért hosszan tűr mindannyiunkért, hogy némelyek el ne vesszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. De a hívő ember tudja, és minden hívő, Krisztus hívő, igazi Krisztus hívő ember bizonyos abban, hogy az Isten előbb vagy utóbb igazságot fog teremteni és szolgáltatni, és ebben meg tud nyugodni az ő lelke. Úgyhogy a Krisztus hívő ember nem kívánja az ellene vétkezőnek a kárát, és nem kívánja azt, hogy az Isten őt elítélje, hanem azért imádkozik, hogy megtérjen az illető és éljen, megbocsájt neki, de azért kérheti az Istentől, hogy szolgáltasson neki igazságot, hogyha különös hátrányban vagy nehézségben volt része. Istennek ezekben telik kedve, hogy kegyelmet gyakoroljon, hogy megbocsássa bűneinket, hogy irgalmasságot gyakoroljon. Istennek abban telik kedve, hogy az igazságot teremtsen ezen a földön, és szeretnék erre vonatkozóan egyszer egy Biblia verset olvasni, hogy itt mennyire kisarjasztja az Isten az igazságot, és utána egy példát is mondani ezzel kapcsolatban. Az Ézsaiás 61. fejezet 11. versében ezt olvasom, így szól az Úr: mert amint a föld megtermi csemetéjét, és amint a kert kisarjasztja veteményeit, akként sarjasztja ki az Úristen az igazságot és a dicsőséget minden nép előtt. Tehát nem egyik pillanatról a másikra, hanem ahogy a kert kisarjasztja az a veteményét, és a szárba szökken a mag, és levelet hajt, és majd virágot, és gyümölcsöt, stb. Hát annak egy ideje van, és mindegyiknek megvan a maga ideje. Vannak kifejezetten későn hosszú évtizedekig élő fák is, és azok később mutatják meg az igazi nagyságukat. Tehát az Isten így munkálkodik nemzedékről nemzedékre. És szeretnék erre vonatkozóan egy példát is mondani. Ott vannak például a Biblia fordítások. A középkorban el volt rejtve a Biblia az emberek elől. De az újkorban Biblia fordítások történtek különböző nyelvekre. És Biblia kiadások. Vagy elterjedtek a reformáció eszméi az egész világon. Mondok egy egész konkrét példát, még 30 évvel ezelőtt. Alig volt Luther Mártortól lefordítva magyarra néhány könyv. Addig lehetett hozzáférni. Nem volt internet. Csak szemezgettek innen-onnan ilyen-olyan teológiai vagy dogmatikai könyvekbe, amikor mi ezt tanultuk annak idején, Gyulafehérváron, de nem lehetett első kézben, az első forráshoz hozzájutni. Most már lefordították, vagy lefordítják Luthernek a műveit. Eredeti, szinte az eredeti kéziratokhoz hozzá lehet férni, akár könyvek, akár internet formájában, és a belső összefüggéseket meg lehet vizsgálni, és egybe lehet vetni egyik tanítási rendszert a másikkal. És az ember szabadon tájékozódhat. Erre még nem volt lehetőség 25-30 évvel ezelőtt, de az Isten ezt megteremtette, kisarjasztotta az igazságot például e tekintetben is. Minden nép előtt kisarjasztja az igazságot. De kisarjasztja a törvény igazságát is, és kisarjasztja, megteremtik Krisztus igaz jellemét is azok számára, akik erre nyitottak. A törvény igazságát is kisarjasztja. Az is el volt takarva, a 10 parancsolaton a középkorban változtatás történt, több ponton is. A második parancsolatot törölték, ismerjük ezt. A szombatot elhelyezték vasárnapra, lerövidítették ezt a parancsolatot, és az utolsó parancsolatot ketté osztották, a kívánság parancsolatát. De az Isten kisarjasztotta ezt is, bibliafordítások jelentek meg, az emberek hozzáférhetnek és ellenőrizhetik, hogy hogy van a Bibliában az Isten 10 parancsolata. De nem csak ezt sarjasztja ki az Isten, hanem Szent Lelke által a Krisztus hívőkben, az ő szívükben kisarjasztja Krisztusnak a jellemét, nekik ajándékozza Krisztus igazságát, szentségét és Krisztus hitét. A hívő ember ezért Krisztussal dicsekedik, bemutatja őt, mint személyes és egyetlen, mint egyben egyetemes megváltóját. Bemutatja őt, mint saját életének urát. bemutatja őt, mint egyetlen tanítóját, aki ma is tanít a Biblia szavai által, a Szentlélek által, és Isten hűséges szolgái, tanítói által. És aki Krisztushoz megy, az meg is fog gyógyulni. Megszabadul bűneiből, és új emberré lesz. Testvéreim, az üdvösség útjának az ismerete minden tudomány fölött való. Lehet, hogy sokan közülünk nem járatosak a világi tudományokban, nem szereztek teológiai doktorátust, vagy más területen tudományos fokozatot. Mégis az Isten az üdvösség ismeretét mindenkinek, a legegyszerűbb embereknek is föltárta, és biztossá tette az üdvösség útját Jézus Krisztusban. Gondoljunk arra, hogy Jézus tanítványainak többsége egyszerű, halászember volt. És belülük tanúságtevő apostolok lettek. A Szentlélek kiáradása után egyetlen emberöltő alatt az egész akkor ismert világra el tudták vinni az evangélium örömhírét. De vegyünk egy másik példát, János evangélium a 9. fejezetéből, amikor Jézus a vakon születettet meggyógyította. Ez a vakon született az Istentől sokkal nagyobb bölcsességet kapott, mint a főtanács, valamennyi tagja, az írástudók és a farizeusok együttvéve. Mert az érvelésében világossá tette, hogyha Jézus nem volna Istentől, nem tehetett volna semmit. Mert hogy a bűnösöknek nem hallgatja még Isten ilyen értelemben az imáját. De hogyha ő az Isten ember, akkor meghallgatja. És szeretném akkor ezt fel is olvasni, ezt a pár gondolatot a János evangéliumából, hogy lássuk meg, hogy milyen bölcsességet tud adni az Isten annak, aki keresi őt és bízik Krisztusban. János 9.31-ből, pedig tudjuk, így szól a vakon született, ott a főtanács előtt, pedig tudjuk, hogy az Isten nem hallgatja meg a bűnösöket, hanem ha valaki Isten félő, és az ő akaratát cselekszi, azt meghallgatja. Öröktől fogva nem hallaték, hogy vakon születettnek szemeit valaki megnyitotta volna. Ha ez nem volna Istentől, semmit sem cselekedhetnék. Felelének és mondának néki, te minden estő bűnben születtél, és te tanítasz minket, és kivetették őt. Tehát láthatjuk, hogy amikor elfogynak az érvek, és nem tudnak rá válaszolni, akkor a hatalmi aktus következik, kiszorítják, illetve kiközösítették az akkor ismert izraelita egyházból ezt az embert. Krisztus azonban találkozott vele, magához engedte, és kinyilatkoztatta neki azt, hogy ő valóban az Isten fia, és ez az ember hit benne. Krisztus valóban bölcsességül lett nékünk, igazságul, megigazulásul adatott, hogy igazakká legyünk az Isten előtt, elfogadottakká legyünk az Isten előtt, hogy életszentségre jussunk. Azért adatott az ő élete, példája és életáldozata, hogy ezt szemlélve és ebből erőt merítve elszakadjunk a bűntől, és a megszentelődés útján tudjunk járni. És váltságul is adatott, mert ő váltott meg a bűneinktől, ő szabadít meg a bűntől és az örök haláltól. Testvéreim, egy megtisztult, megváltozott ember, akit a lélek gyümölcse ékesít, Krisztus jelleme messze többet ér e világ minden bölcsességénél. Szerezzünk jártasságot a tudományokban, szerezzünk fokozatokat. Ez nem nincsen elzárva az Isten Krisztus követők elől, de a Krisztustól kapott bölcsesség nélkül nem lehetünk jobb emberré, nem szabadulhatunk meg bűneinktől, és nem tudunk kedves, szeretetteljes, másokért élő emberekké válni. Krisztustól kapott életvezetés és értelem többet jelent az e világ gazdagságánál és a gazdagság által megszerzett befolyásnál, mert végül is az ember majd az ítélet napján mit hozhatna fel saját maga védelmében. A prófétaság lelke szerint csak a gondolatot idézem, mert ez a lényeg. Isten utolsó nagy művében, az evangélium hirdetésében kevés, nagy tudású ember fog részt venni. Mivel azok közül, akik saját magukat fölemelték, vagy fölmagasztalták, az Isten keveset tud felhasználni az ő művében. Illetve Ha megalázzák magukat és megtérnek, akkor természetesen bárkit fel tud. De Isten egyszerű eszközökön keresztül fog munkálkodni, és fogja elvinni az evangélium üzenetét sok ember számára, az ő szent lelkének az erejével. És azon a napon az Isten neve magasztaltatik fel egyedül. Egy másik gondolat szintén a profétaság lelkétől, talán az Evangelizálás című könyvben van benne, hogy Istennek minden társadalmi rétegben vannak munkásai és eszközei, mások üdvösségére olyanok is, akiket mi nem is gondolunk. És akkor visszatérek a Korintusi első levél első fejezet 30. verséhez, amire az előbb már utaltam. Tőle vagytok pedig ti Krisztus Jézusban, aki bölcsességű lett nékünk Istentől, igazságú, szentségű és váltságú. Testvéreim, jó lenne, hogyha megértenénk, és valóban ennek tudatában élnénk az életünket, hogy aki Krisztusban vannak, azok új minőségben vannak, egy új élet részesei lettek. Ugyanis, hogyha naponta megtörténik a bűnrendezés az életünkben, megbánjuk, megvalljuk a bűneinket, és el akarunk attól szakadni, komoly küzdelmet folytatunk azért, hogy az Isten akaratát felismerjük és azt teljesítsük. Ha igényeljük ehhez a szent lelket Krisztustól, testvéreim, akkor senki és semmi nem szakíthat el minket Isten szeretetétől, amely a Krisztus Jézusban van. Ha a Szentlélek bennünk lakozik, akkor új élet részesei lettünk. Krisztus tanít, Krisztus tanácsol, ő vezet szent lelke által. Ő vigasztal, bátorít, reményt ad és örömet, sőt fizikailag és lelkileg is meg tud erősíteni. A lelki terhek lemennek rólunk, ezért azok nem betegítenek meg. Hogyha alkalmazzuk az egészséges életmód 8 alapelvét, akkor fizikailag is, egészségileg is megerősödünk, és ez visszahat lelki és szellemi teljesítményünkre, illetve életünkre is. Szerető Atyán Krisztusban mindent nekünk ajándékozott. Krisztus váltságul adatott nékünk. Ez azt jelenti, hogy a megváltásunkat ő vitte végbe, helyettünk. Tehát helyettünk halt meg a kereszten, a mi bűneinkért. És ennek az értéke kimondhatatlan. Miért? Mert nélküle örök halál lenne a sorsunk. Le kellene aratnunk a bűn zsoldját, a második halált. És azért is, mert Krisztus volt az egyetlen, aki ezt végbe vihette. Ő volt bűntelen közülünk, miközben a mi emberi természetünket vette magára, a bűneset utáni természetünket. Hit és imádság által mindenkor győzött, a szenvedések között is, és a szenvedések közepette is tökéletességre jutott. És az Isten föltámasztotta őt a halálból, és közbenjáróká tette őt. Tehát testvéreim, láthatjuk, hogy Krisztusban a mennyei Atya mindent nekünk adott. Mindent, amit adhatott, és Krisztus által. A Krisztus áldozata által a benne hívők elfogadottá lettek Isten színe előtt, Isten előtt, tehát megigazultak. Krisztus bevetett hit által Isten gyermekeivé fogadott minket. Jézus azt mondta a tanítványainak, mivel hittek benne, hogy maga az Atya szeret titeket. És nézzük meg, hogy miért szeret az Atya. Miért szereti azokat, akik hisznek Krisztusban. János 16:27. Mert maga az Atya szeret titeket, mivel hogy ti szerettetek engem, és elhittétek, hogy én az Istentől jöttem ki. Tehát akik hisznek Krisztusban és szeretik Krisztust, az az Atya maga szereti őket, tehát az Isten szeretetében vannak. Most ez a Biblia vers párhuzamos, az 1 Korintus 1.30 párhuzamos a Római Levél 8. fejezetéből néhány Biblia verssel, ahol az lesz világossá a Biblia olvasó számára, vagy a Bibliát tanulmányozó számára, hogy az Isten, akiket kiválasztott, vagy előre elrendelt, azokat meghívta, akiket meghívott, azokat megigazította, akiket megigazított, azokat meg is dicsőítette. És felteszi Pál apostol a kérdést, ha Isten velünk, kicsoda ellenünk, aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent mi nékünk? Kicsoda vádolja az Isten választottait? Felteszi a kérdést. Isten az, aki megigazít. Tehát az Isten nem fogja vádolni, Krisztus nem fog vádolni, ő nem a vádoló. Isten az, aki megigazít. Tehát akkor ki vádol? Kicsoda az, aki kárhoztat? Hát Krisztus nem fog kárhoztatni, csak akkor, ha a bűneinkkel maradunk, halálunk pillanatáig, vagy a kegyelem idő lezártáig. Kicsoda az, aki kárhoztat? Krisztus az, aki meghalt, sőt, fel is támadott, és aki az Isten jobbján ér, hogy esedezzen érettünk. Tehát ő könyörög, esedez érettünk, elküldi a szent lelket, megtisztítja a szívet, ő nem kárhoztat. Tehát ez nekünk a reménységünk. És akkor az apostol elmagyarázza, hogy senki és semmi nem szakíthat el minket az Isten szeretetétől, amely Krisztus Jézusban van. Tehát az Isten öröktől fogva akarta és kiválasztotta azokat, akikről tudta, hogy elfogadják az ő szeretetét. Hisznek fiában, Jézus Krisztusban. Testvérek, el tudjuk-e hinni, hogy Krisztus értünk is, értem is, és érted is személyesen eljött? Hogy a te bűneidért is, az én bűneimért is meghalt? Hogy ő a szószólónk az atyánál? El tudjuk-e hinni, hogy Istennek van hatalma, és minden eszköze rendelkezésre áll, hogy megtisztítsa a szívünket, és a szent lelke által bennünk lakozzon? Elhisszük-e azt, hogy az isteni természet részesévé lehetünk? Csak annyit kér tőlünk, hogy fogadjuk el az ő szeretetét, amelyet megismertünk Jézusban és Jézus által, és kerüljük a bűnt, és ne a körülményekre, és a bizonytalan helyzetünkre, vagy a bizonytalan egészségünkre tekintsünk, hanem Krisztusra, akit azért adott az Isten, hogy tanítson minket az élet útjára. Hát hiszen Jézus azt mondta, hogy én vagyok az út, én vagyok az igazság, én vagyok az élet. Hogy tökéletes példaképünk legyen, legyen, akire föltekintsünk, akitől tanácsot kérjünk. Hogy Krisztus hogyan tartott fenn kapcsolatot, élő, meghitt kapcsolatot az atyával, és ezt megtanuljuk tőle, hogy mi is áldására lehessünk másoknak, ahogyan Krisztus is áldására volt sokaknak, amikor itt a földön járt. Azért is adta Krisztus nekünk az Isten, hogy egyetlen áldozatával tökéletessé tegye a megszentelteket. Tehát Isten kiválasztott minket, és elhívott, meghívott az ő országába, és arra a szolgálatra, hogy képviseljük az ő szeretetét a szavainkkal és a tetteinkkel az emberek között. Tehát új minőségben vagy Krisztusban. Nem csak arról van szó, hogy te ott állsz a törvény előtt, ami megítél téged és engem, mert hogy vétkeztünk. Nem csak erről van szó. Nem csak arról van szó, hogy a lelkismereted vádol a bűneid miatt, és a sátán is vádol, mert valóban bűnösök, elveszettek vagyunk, és lennénk Krisztus nélkül. Hanem arról van szó, hogy a Krisztusba vetett hited által, és azáltal, hogy elfogadod, hogy Krisztus meghalt érted, és kifizette a te bűneidét a váltságdíjat, ez itt Isten szemében elfogadottá lettél. A bűneidét a büntetés ki lett fizetve, ezért fordulj el a bűntől, és nézz a te szószólódra Krisztusra, aki megvall tégedet a mennyei atya előtt, és az igéje és szent lelke által minden nap azon dolgozik a lelkedben, hogy megerősödjék benned az új ember, a krisztusi jellemű ember, kirajzolódjék a te jellemedben is. Az Isten kiválasztott, az Isten meghívott, az Isten elfogadott, igaznak nyilvánított, és meg akar szentelni, és meg fog szentelni bennünket, hogyha ezt engedjük, és vele együttműködünk. Mikor lesz a megszentelődés megfoghatóvá az életünkben, testvérek? Akkor, amikor megjelenik a lélek gyümölcse a jellemünkben. Amikor ott látható lesz az önzetlen szeretet, az öröm ott van jelen a szívben, a reménység, a nehézségek között is, a kedvesség, a jóság. Nehéz-e kedves, könnyű kedvesnek lenni, amikor a kamasz gyermeked lázad ellened, és mindent úgy tűnik, hogy fölborít az életében, amit addig tanítottál. Könnyű-e kedvesnek lenni, és szeretetteljesnek lenni esetleg a szomszéddal, aki borsot tör az orrod alá, vagy a munkatársal, aki tövis a testedben már évek óta. És akkor legyél megértő, és legyél kedves, és gondolj arra, hogy aki a bűn hatalmában van, az sokkal nehezebb helyzetben van, mint te, és neki is a megváltóra van szüksége, ahogy neked is Krisztusra volt szükséged, és van minden nap, úgy neki is, és az a feladatunk, hogy bemutassuk neki Krisztus, anélkül, hogy bármit is erőltetnénk, szeretettel. Így Krisztusra tekintve, tőle tanulva, vele járva az életünk útján, hasonlóvá válhatunk ő hozzá. Így nyilvánvalóvá lesz az ítéletkor, és azt gondolom, hogy már korábban a földi életben is sokak számára, hogy azok, akik Krisztust választották, és a bűneikkel, terheikkel Krisztushoz mentek, azoknak az életében megnyilatkozott Isten hatalma és bölcsessége. Ennek eredményeként Krisztus Isten hatalma és bölcsessége lett az ő számukra, vagy a mi számunkra. És bár kevés közöttünk az előkelő, a gazdag, a nagy befolyással bíró ember, mégis testvéreim Krisztus által bekerültünk a mennyei családba, és a legelőkelőbb helyre kerültünk. Isten gyermekei lettünk. Lehet, hogy a világi tudományokban kevés a jártas közöttünk, ám az üdvösség útját illetően, ami az emberi életnek tulajdonképpen az értelme, Isten tanítani tud minket, és általa reménységünk van, és reménységünk lehet minden élethelyzetben, a szenvedések, megpróbáltatások között is. Amikor COVID-betegségben ott feküdtem, és engem is kétségek gyötörtek, akkor kértem a feleségemet, hogy olvasson fel az evangéliumból, vagy olvasson fel a Gondolatok a hegyi beszédő című könyvből. Kértem, hogy mondja el, hogy milyen hitbeli tapasztalataink voltak, és hogyan segített meg minket az Isten a múltban, hogy erősítsen hit által és imádság által. Testvéreim, mindenkinek az Isten ad lehetőséget arra, hogy növekedjék a hitben, még hogyha megpróbáltatások, nehézségek között is történik ez, de megadja ezt. Tehát Isten azokat választotta ki, akik a semminek látszanak, a világi értékrend megítélése szerint, hogy bemutassa általuk irgalmát, szeretetét, erejét, hatalmát, és így megszégyenülnek azok, akik csak önmagukban bíznak, vagy a saját képességeikben, tudásukban, vagy megszerzett gazdagságukban, vagy befolyásukban, hogy semmivé legyenek, de kitűnjenek azok az Isten szeretetével, akik életüket átadták Krisztusnak. Testvérek, legyünk hálásak a jó Istennek az ő kimondhatatlan ajándékaiért, és a legnagyobb ajándékáért, Jézus Krisztusért, és válasszuk őt életünk urává, életünk minden napján. Amen.
Követetni, már sóvárokba vár rád a